Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki és énekeljük 66. számú Zsoltárunk első versét. 66. számú Zsoltárunk így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 425. számú dicséretünk első három énekversének éneklésével. 425. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 12. részéből, a 9-től a 21-ig tartó igeversekből. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? Hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nékik. Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték őt, meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nékik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Ímé az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek, nem szít visszájt, és nem kiáltoz, senki nem hallja hangját az utcákon, megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk, Isten az ő igéjében megszólal és megszólít bennünket, gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk megszólítására eképpen imádkozva. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Köszönjük, hogy változó világunkban, futó életünk eseményei között te vagy az állandóság, a biztonság, hiszen te nem változol, maradsz az, aki voltál. Természetesnek vesszük ezt, és mindent szinte, ami az életünkben jó és szép, ne haragudj ránk ezekért, Urunk. És bocsáss meg, ha közönösek vagyunk, ha a szívünk oly könnyen eltávolodik tőled, ne haragudj ránk, hogyha a világ és annak kívánságai elcsábítanak a közeledből. És bocsáss meg azt is, hogy vannak megtűrt vétkeink. Bocsáss meg azokat a bűneinket, amelyekkel játszunk, amelyeket nem veszünk komolyan. Segítsd megbánni és elhagyni ezeket is. Szeretnénk jóságoddal, hűségeddel nem visszaélni. Kérünk, beszélj lelkünkre, és mozdítsd ki életünket elakadásainkból. Könyörgünk az egyházért, hogy újítsd meg azt. Könyörgünk magyar népünkért, hogy szívüket fordítsd magadhoz, munkálj közöttünk ébredést. Kérünk Jézusunk, hogy látogass meg a beteg testvéreinket, itt a gyülekezetben is, erősítsd, gyógyítsd, emeld őket. Kérünk gyászoló, emlékező testvéreinkért, hogy adj nekik békességet és erőt. És ehhez hadd legyenek sokat veled élő közösségbe. Légy azokkal is, akik otthonukban hallgatják most az igét. Látogass meg őket is, kérünk, az ige és a lélek által. Dicsőítünk Istenünk, magasztalunk Jézusunk, áldunk szent lélek. Háromegy Isten, hódolunk előtted. Fogadj minket, kérünk, kedvesen, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, és kórusunk egy művét hallgassuk meg felvételről. Az igehirdetés meghallására készüljünk fennállva, így keressük ki és énekeljük 164. számú dicséretünk első versét. 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a könyv 57. részéből, a 15. igeversből. Itt ez áll. Én a magasságban, a szent helyen lakom, de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok, hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek, és új életre keltsem a megtört szívűeket. Amen. Kedves testvérek, református Biblia olvasó kalauzunk szerinti mai napra rendelt újszövetségi igénket olvastam fel az imént. Ebben arról hallottunk, hogy az Úr Jézus egy alkalommal meglátogatott, felkeresett egy zsinagógát, egy imaházat, azért, hogy ott tanítson, gyógyítson, és Isten népével együtt töltsön, együtt legyen, együtt töltsön el időt. Abban az imaházban sokan voltak úgy jelen, ahogyan talán itt közöttünk is, hogy gyógyulást vártak. Abban az imaházban bizonyára sokan voltak úgy, ahogyan azt gondolom itt is, hiszen a legtöbb templomot ezért látogatják időről időre, vagy rendszeresen az emberek, hogy az életükbe, vagy a családjuk életébe valami jó irányba való változás történjen, álljon be. Talán te is ezért vagy itt. Talán te is így érkeztél ma ide közénk. Kedves testvérek, a jó hír az, hogy Jézus ígérete szerint ide is eljött közénk, hiszen ő maga mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek az ő nevébe, ott ő maga is ott van. Itt vagy te, aki valamiért eljöttél, aki valamit szeretnél, aki valamit óhajtasz, aki szeretnél valamilyen gyógyulást, változást az életedbe, és hisszük, hogy eljött közénk az Úr Jézus is, hiszen ezt ígérte nekünk, hogy ahol az ő nevébe gyülekeznek össze, ott ő, ott van. Vajon ki akadályozhatja meg a találkozást? Mert testvérek, van olyan, aki ezt szeretné. A Bibliában az egyik neve az, hogy vádló. Őről a beszélt úgy Jézus, mint aki áruhát vesz föl, és mint bárány bőrbe bújt farkas jelenik meg, hogy igyekezzen lerombolni az ő általa elvégzett munkát. És kedves testvérek, ahol megjelenik az Úr Jézus, ahol megjelenik az Úr Jézus hatalma és ereje, ahol kitöltekezik az ő lelke és szól az ő igéje, ott mindig megjelenik ez a vádló is. Azzal a céllal, hogyha lehet, kikapkodja az emberi szívekből az ige magvat, hogyha lehet, föl ne nőjön az ige egy ember szívébe, ha lehet, lerombolja Jézus munkáját. Igen, ahol Jézus megjelenik, ott megjelenik a vádló, a jogtipró, a gonosz is. Célja, hogy megakadályozza lehetőség szerint Jézust abba, hogy gyógyítson, építsen, tisztítson,
hogy rendbe tegye egy ember életét.
Ahogyan hallottuk a mai történetben is.
Mindezt a jog és igazságosság ruhájába öltöztetve teszi, a törvényre hivatkozva akarja Jézust eltántorítani szándékától,
azonban a jó hír az, hogy mindez lehetetlen, ha Jézus eldöntötte, hogy azt az egy embert meggyógyítja, és az életét újjáteszi.
Kedves testvérek, Jézus korára az eredeti mózesi törvényeket az élet minden területére kiterjedő emberi szabályrendeletekkel egészítették ki. Nem volt ez másképpen a szombat törvényével kapcsolatban sem. A szombatnak meghatározott, aprólékosan kidolgozott rendje volt, amit ha egy ember nem tartott meg, és lebukott, vagy kiderült, vagy bevádolták, akkor szigorú büntetésnek volt kitéve, hatóságok elé állították. A farizeusok Jézusnak feltett kérdése mögött, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, eleve ez a cél, eleve ez a vád húzódott meg, hogy bevádolhassák, hiszen a szombati napon a gyógyítás munkavégzésnek számított. Jézus azonban így válaszolt nekik, szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet, ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. Különös testvérek, hogy a farizeusok ezek után nem citálták Jézust a hatóságok elé. De vajon miért nem? Azért nem, mert a farizeusok is pontosan tudták, hogy az általuk gyakorolni kívánt jog és Jézus jó cselekvése, a gyógyítása ellentétben állnak egymással. Ők is érezték ezt a visszás helyzetet. S valóban, ha egy beteget nem lehet meggyógyítani szombaton, csak azért, mert az az Úr napja, akkor ott azzal a társadalommal, ha ezt a társadalom tagja is elfogadták, valami baj van. Ha a jog nem szolgálja, támogatja, erősíti az erkölcsöt, ha nem szolgálja a közjót, az emberek javát, és az emberek ezt elfogadják bármely korban, akkor ott azzal a társadalommal baj van, és kétséges a jövője. Mert testvérek, minden olyan társadalom széthullik, felbomlik, ahol az erkölcs és a jog tartósan összeütköznek. Az Európai Unió országainak egyik alapvető baja, hogy bennük összeütközik az erkölcs és a jog. Ha a törvény egy bűnöző jogait aránytalanul védi, személyiségi jogokra hivatkozva, a rendőrt sok esetben lehetetlenné, tehetetlenné és kiszolgáltatottá teszi, ott akkor azzal a jogrendszerrel valami baj van. És még hány és hány példát tudnánk hozni ilyen visszásságokról. Ha az Európai Unióban egy ország törvényére, vagy éppen népszavazási eredményére az unió vezetői csak legyintenek, és a maguk akaratát akarják ráerőszakolni egy nemzet népszavazási döntésére, akkor ott várható a jogrend föllazulása, és kétséges ennek a közösségnek a holnapja. Mert minden olyan társadalom széthullik, felbomlik, ahol a jó erkölcs és a jog tartósan összeütköznek. Testvérek, a Jézus és a farizeusok közötti párbeszédnek van egy időbeni sürgető jellege is. Amikor az Úr Jézus elmondta azt a példázatot, azt a kis képes beszédet a juhocskáról, abban ezt érzékeltetni próbálta. Azt kérdezte a farizeusoktól, ha egyetlen egy juhocskád van, és az beleesik egy mély szakadékba, egy gödörbe, és nevezetesen az úrnapjára, szombatra esik, vajon ki az közületek, aki nem menti ki a bajba került jószágát? Hát mennyivel értékesebb ennél egy ember? Mennyivel inkább meg kell tenni egy emberrel a jót, ha ott a pillanat? ha az az ember bajban van.
Jézus azt akarta elmondani, hogy azzal a beteg emberrel akkor és ott van módja jót tenni, és ő ezt nem fogja elszalasztani. Még a kegyesnek tűnő, vallásosnak tűnő törvényi szempontok miatt sem. És ha perbe fogják, sem.
És ha a vádlóknak gyilkos indulat lakik a szívébe, és szombatnapon azon tanakodnak, hogy meg kellene ölni ezt a tanítót, akkor sem.
Testvérek, az Úr Jézus nem várta meg a következő napot, a következő alkalmat, nem várta meg a következő vasárnapot, hogy jót tegyen, hanem meggyógyította ezt az elszáradt kezű férfit. Mert Jézus szerint szabad jót tenni ünnepnapokon. Ma is. Akkor kell megcselekedni a jót, amikor a másik rászorul.
Úgy eltűnődtem, hogy nincs egy sor ügyünk valahogy a szőnyeg alá söpörve, halogatva. Nincs egy sor elrendezetlenség, ami rajtunk múlik. Nem várják emberek, hogy fölemeljük a telefont és fölhívjuk őket. Nem várja valaki, hogy azt mond neki, hogy bocsáss meg nekem. Nincs valaki az életedben, akinek meg kellene bocsájtani? Hány ilyen halogatott ügyünk van? Jézus nem halogat. Nem keres kifogást. Nem várja meg a következő úrnapi találkozást, hanem akkor ott megcselekszi a jót.
Szabad jót tenni minden nap. Ma is. Neked is.
Kedves testvérek, az ige szakasz második felében megszólal egy régi-régi ézsaiási profécia. Isten beszél Ézsaiáson keresztül Jézus születés előtt évszázadokkal korábban arról, hogy van valaki, aki kedves az ő lelkének, akiben ő gyönyörködik, és aki egyszer majd elérkezik ebbe a világba, akit ő küld, akit az ő lelkével ruház föl,
aki maga a törvény és az igazságosság, mert ezeket tőle, az atyától hozza el a világba.
Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek, nem szít viszályt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.
Ézsaiás Jézus Krisztusról jövendőlt. Milyen ő?
Milyen Jézus?
Kedves testvérek, az Úr Jézus egy másik jogot, egy másik törvényt érvényesített, akárkivel beszélt, akárkivel találkozott. Ez a jog és ez a törvény fölülről való volt.
Erről beszélt az első pillanattól kezdve, hogy elközelgetett bennem Isten országa ebbe a világba. És ennek az Isten országának két pillére van. Isten országa törvényének két alapvető pillére van. Az egyik az igazság, a másik a szeretet. Isten mértéke szerint. Ezt hozta el ide Krisztus a földre.
Ez volt az, amit oly nehezen értettek meg. Keresztelő János sem értette.
Hát hogy van az, hogy én meghirdetek egy ítélő Istent, és eljön Jézus,
és lehajol a legnyomorultabb bűnösökért is, és fölemeli őket. És ma is de sokaknak egy ítélő Isten képe van csak, holott Isten igazság, ítélet is, és szeretet, e kettő. Jézus Isten országát így élte meg, élte bele ezeket az igazságokat a mi világunkba, és akarja ezt tenni velünk is.
Az igazság azt jelenti, hogy Jézus minden emberi életet lát, és mindenkit tökéletesen ismer. Ezért tud hibátlanul ítélni. És ezért nem engedi, hogy mi ítélkezzünk. Mert csak ő az, aki mindenkit igaz, tiszta módon lát, ért és ítél. Én vagyok az igazság, mondja magáról Jézus. És azt is mondja a Jelenések könyvében, hogy tudom a te dolgaidat. Isten nem véletlenül bízza rá az idők végén az ítéletet. Ez lesz az utolsó ítélet. Mert Jézus maga az igazság, és az Istentől jövő jog, jogrend, igazságosság. Ezért ő az, aki egy nap majd visszatér, és ítél eleveneket és holtakat. Azonban az Úr Jézus maga a szeretet is. A próféta így fogalmazza ezt meg. Megrepett nádat nem tör el, és füstölgő mécsest nem oltja ki. Nem ezt látjuk a négy evangéliumban? Nem pontosan ilyen történetek sokasága van előttünk az evangéliumokban? Hogy Jézus lenne az egyedüli, aki az igazság nevében megtörhetné azt a tönkrement életű bukott férfit vagy nőt. De nem ezt teszi, hanem felemeli, mert ő a megtört nád életeket, amiket hajlangat a szél, mint most is ez a szélvihar, nem töri meg. És amikor a gyertyabél már csak pislákol, már csak kormol, már csak sötétet ad, már nincs benne semmi értelem és vonzás, mert sem fényt, sem meleget nem ad, Jézus még mindig nem oltja ki. Nem erről szólnak az evangéliumok. Jézus szerette és megkereste a mások által leselejtezett embereket, a pislákoló hitűeket, a társadalom által lenézetteket, az eldobogtakat, a szegényeket és a bűnösöket. De miért? De vajon miért? Mert Jézus az Atya szeretetét hozta el ebbe a világba. Azt élte meg. És ezen a ponton egy titokhoz érkezünk. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy Isten miért szereti az ilyen embereket. Amit Jézusban látunk, amit az evangéliumok bemutatnak nekünk, az Isten parancsa volt, amit Jézus megélt. De hogy Isten miért vonzódik az összetört, tönkrement életű emberekhez, ez maga a titok. Ő maga erről így beszél. Kijelentő módban. Én a magasságban, a szent helyen lakom, de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok, hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek, és új életre keltsem a megtört szíveket. Isten vonzódik a megtört életekhez Jézusban. Nem kell, hogy keressük az okát, mert megmagyarázni nagyon nehéz lenne. Egyszerűen így szereti az embert. Nem ezt látjuk a mai történetünkben? Nem ezt szemlélteti az Úr Jézus, amikor azt a sorvadkező, maga tehetetlen férfit, azt a férfit, aki nem lehetett vonzó a nők számára, azt a férfit, aki minden bizonnyal munkaképtelen volt, azt a férfit, akit a férfiúi méltóságában megalázhattak sokszor, hogy ezt a férfit a másik paralel igéből tudjuk, Jézus kihívja a templom közepére és kiállítja. És meggyógyítja. Milyen érdekes. Jézusi kultuszi helyen lévő épeket, egészségesket nem hívta magához. A leselkedő és ítélkezésre oly gyorsan kész farizeusokat sem, akik azért jártak Jézus után, hogy mikor, hol lehetne bevádolni. És kukkolták a búzamezőtől a zsinagógán át, amikor a tanítványaival sétált mindenhol. A leselkedő farizeusokat nem szólítja ki. Az ítélkezőket sem. Csak ezt a hiánytól sújtott, kiábrándult embert szólította ki a templom közepére, aki éppen így áll előttünk, mint egy tehetetlen, már semmire nem alkalmas, megtört nád, mint egy pislákoló gyertyabél. Különös ember. Gyógyításában nem ő a kezdeményező, nem ő siet az Úrhoz, semmit nem vár tőle. Mindvégig úgy tűnik, hogy nem csak a keze volt beteg és mozdíthatatlan, hanem a szája is. Sem akkor, amikor Jézus kiszólította, sem akkor, amikor Jézus a szavával meggyógyította, sem akkor, amikor Jézus elment a templomból. Egy mondatot nem szól. Ez egy inaktív ember. Nem hallunk kérést, nem mond köszönetet, nincs felkiáltás, leborulás, nincs hálás felocsúdás, nincs Jézus követés, miután elhagyja Jézus a templomot. Testi-lelki állapota okán bizonyos, hogy erős szégyenérzet szorította a szívét, és fölötte elhatalmasodó, kisebb rendűségű érzésben élte a mindennapjai, de a templomban ott van. De a templomban ott van. Ez a férfi pontosan olyan volt, mint egy szélhajligatta megtört nád élet pislákoló, éppen csak teljesen ki nem hunyt hittel. Bizonyára közöttünk is sokakra igaz, tán mindenkire, hogy vannak hiányaink és sebeink. És hogyha nem oldódnak meg gondjaink, ha nem töltekeznek be hiányaink, amik úgy kiabálnak ki belőlünk, a testünkön, a testtartásunkból, látszik a szemeinkben, az eldugott szavaink mögül is kihallik oly sokszor, hogy mennyi hiányunk és sebünk van. És ha nem töltekeznek be állított céljaink, bizony mind lebecsüljük magunkat. Ha nem is mutatjuk ki, ilyen élethelyzeteinkben az önbecsülésünk, mint a tönkrement vakolat a falon, elmálik. És az ember semminek érzi önmagát. Csak mint egy szél ingatta nád, amit eltört már a vihar, az élet viharok. Azonban látnunk kell, testvérek, a mai történetből, hogy ennek az embernek a testi nyomorúsága és a lelki sebe Jézus számára lehetőség volt arra, hogy belépjen az életébe. Pont a nyomorúsága lett a lehetőség arra, hogy Jézus megváltoztassa az életét. Azt is fölhasználja. És változtasson a szívén és az egész életén. Ugyanis testvérek, az Úr Jézus nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. Ezért a legnagyobb hiányod betöltetlenséget Krisztus számára kapu lehet, hogy belépjen hozzád, és megváltoztasson mindent. Számára a veszteséged, gyászod, betöltetlenséged, betegséged lehetőség arra, hogy megváltoztassa az életedet, az önértékelésedet, hogy gyógyítson, hogy új látószögből mutasson rá az életed értelmére és a saját értékeidre általa. Számára lehetőség a szenvedésed, hogy megváltoztassa a fontosról és a kevésbé fontosról kialakított álláspontodat. És még ha a hiányunk meg is marad, ha ő velünk van, értékes életet élhetünk, és értelmet találhatunk a mában és a holnapban. Jézus szerinte való értékes férfivá vagy nővé akar nemesíteni minket. Azonban ezt akarnunk is kell. Ha megrepett, megtört nád életként, látod önmagadat, mondd. Te akarod, hogy az Úr Jézus belépjen az életedbe, éppen a megrepedezettségeiden keresztül, a szenvedéseiden át. Ha megsötétedett élet vagy, akarsz megtisztulni, újra világítani és fényt adni? Akarod te ezt? Jézus pontosan tudja, hogy a bűn a sajátunk és mások bűne. Mit tett és mit tesz velünk? Igen, mint a képben a nád és a gyertyabél. Összetörés, bepiszkol. A bűn törést jelent, belül pedig megromlással és megsötétedéssel is együtt jár. Azonban az evangélium ma is szól. A megrepett nádat nem töri el. Jézus a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Helyette odaáll azok mellé, akit elloptak, akiket megtört az élet, akiket mások leselejteztek, akinek elkoszolódott a ruhájuk, akiknek összetört a szívük. Talán épp a te széked mellett áll meg ma. És aki mellett megáll, és aki akarja, hogy segítsen neki, azt fölemeli, úgyhogy ő maga is sebzetgyógyítóvá lesz, ahogy Ézsaiás beszélt Jézusról, mint sebzetgyógyítóról, hogy a barátunk lesz, és a testvérünk, és a gyógyítónk. Testvérek, ez a jó hír, és ez az evangélium. Amíg vissza nem jön az Úr, hogy igaz ítéletet hirdessen a népek felett, addig hirdettetik ezen a világon Jézus reményt adó üzenete, ma nekünk is. Megrepett nádat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja ki. Ilyen Urunk van, legyen érte áldott, az ő szent neve. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a megrepett nád életeket nem töröd el, holott sok esetben az igaz ránk, hogy az életünk töréseit magunknak köszönhettük. És köszönjük, Jézus, hogy a füstölgő mécsest sem oltott ki, pedig talán már a hívő életünk csak kormol, és nem jó a közelünkben lenni. Talán már nem úgy van, mint volt, hogy a te közelségedbe fény és meleget adó, árasztó emberek lehettünk mások számára. Urunk, olyan jó, hogy te minden töredezettségünk okát ismered, hogy te vagy a jog, az igazság, de te vagy a szeretet is. Köszönjük, hogy az ítélet nálad marad. Emberek akármit is ítéljenek rólunk. Az igaz ítélet egyedül a tiéd. De nagyon köszönjük, Úr Jézus, hogy a te ítéletedet mindig megelőzte, és ma is megelőzi a szereteted. Az, hogy a tört életeket emeled, és gyógyítod, és tisztítod, amíg tart ez a világ, amíg vissza nem jössz ítélni. Hogy a pislákoló gyertyabeleket újra lángra tudod lobbantani. Mert jó vagy, és mert az ember javát keresed. Köszönjük, Urunk, hogy mi hozzád tartozhatunk, és köszönjük, hogy mi, ha alázatosak vagyunk, átélhetjük azt, hogy így megújítod az életünket. Segíts akarni a jót. Segíts akarni azt, ami tőled való. Köszönjük, Jézus, hogy jöttél és szóltál, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük, hogyha volt, akinek el is érted a lelkét, a szívét és az életét. Légy áldott, kegyelmes Jézusunk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imát felhangom. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Szerda este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óránk lesz. 17 órától az óvodás kisiskolás, alsós és a felsős gyerekeink számára is hittan órákat tartunk. Pénteken délután 16:30-tól online Agnus Ifi óránk lesz. Kreisz János beosztott lelkész úr az előttünk lévő héten sportbalesetet szenvedett. Elszakadt az Achilles ina, a hét közepén meg is műtötték. Ehelyről is szeretettel üdvözöljük, gondolunk rá, és kérjük, hogy a testvérek is hordozzák őt imádságos figyelmükben. Így néhány hétig az Agnus Ifi órákat tehát online fogjuk tartani. 18 órától pénteken a Juvenis Ifi órája lesz, 18:30-tól ima órát tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletünk lesz, ma 12:30-től a kórus próbál. Újólag hirdetem a konfirmációt. Minden legalább a 12. életévét betöltött fiatalunk jelentkezését várjuk, és azokét a idősebb testvéreinkét, akiknél korábban elmaradt a konfirmáció. Jelentkezni a konfirmációra a lelkészi hivatalban lehet. Az első alkalom február 19-én szombaton lesz 10 órától. Másnap, február 20-án vasárnap az Isten tiszteletet követően konfirmandus szülői megbeszélést fogunk tartani. Épülő urkuti templomunkra adakozást hirdetünk meg. Aki átutalással kívánja támogatni ennek a nemes célnak a megvalósulását, kérjük írja bele majd a közleménybe, hogy az urkuti templom építésére szánja a céladományát. Előre is hálásan köszönünk minden támogatást. Előzetesen hirdetem a presbitereknek, pótpresbitereknek, hogy február 8-án, kedden este 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Kérem, hogy a jelenléti ívre iratkozzunk fel Bolla Gábor jegyző úrnál, ma is itt van Gábor. Kérem tisztelettel tehát, hogy a jelenlévő presbiterek, pút presbiterek legyenek kedvesek feliratkozni. Záró énekünket keressük meg. Ez a 426. számú énekünk harmadik verse lesz. 426. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, tehát amely így kezdődik. Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el.
Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.